이톤 에르디입니다.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok, ma a Kovászna megyei Árkosra kalauzoljuk Önöket. A település községközpont 2004-ig közigazgatásilag Sepsi-Köröspatakhoz tartozott. Hozzá legközelebb eső város Sepsiszentgyörgy, amelytől 4 kilométerre fekszik északnyugatra az Árkospatak völgyében. Nevét egyesek a régi avarkori sáncokból, mások egy Árkos nevű székely őstől származtatják. A turisták szívesen látogatják az unitárius vártemplomot, a református templomot és a Báró-Szentkereszti Zsigmond kastélyát. A határában több vár létezéséről tesznek említést az írások. Az utóbbi időben nagyon sokan költöztek a településre, akik jó egyetértésben élnek az őslakósokkal.
Árkoson a műemlékjegyzékünkön az unitárius vártemplom van rajta, és a Szentkereszti kastély.
203-mal nőtt a településünk lakosainak száma.
Sajnos a gyerek létszáma kezdetekhez bizonyítva csökken.
Rengeteg eseményt szerveztünk az elmúlt években.
Én turizmussal már rég dolgozok. Én 15 évesen kezdtem gyűjteni a régiségeket.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi István és népi zenekara muzsikál. Riportösszeállításunk második részét közvetítjük.
Máté Árpád vagyok, Árkos község polgármestere.
Régóta vezeti a települést, a községet?
20 éve.
Akkor azt jelenti, hogy valamit jól csinálnak. De ez látszik is a településen.
Nem feltétlen én, hanem oda csapat, amelyikkel együtt dolgozunk. Ezt nem is lehet másképp, csak csapatmunkával.
Amikor ide került, gondolom, hogy jött egy tervvel. Abból mit sikerült megvalósítani mára?
2004-ben valóban olyan szándékkal jöttem ide, a vámhivatalnál dolgoztam abban az időszakban, és addig a község egy községet alkotott Köröspatakkal, és a különválás után meglehetősen elhanyagolt infrastruktúrát szerettem volna mielőbb helyreállítani, és utána a többit, ami időközben jött ötlet, terv. Nagy részét úgy érzem, hogy sikerült, talán még olyan elvárásoknak nem tettem eleget, amik időközben merültek fel. Viszont azzal a szándékkal, amivel idejöttem, annak nagy részét sikerült megvalósítani. Víz, szennyvíz, hálózat, most már az utcák korszerűsítése, aszfaltozása, egy működőképes sportbázis, úgyhogy nagyjából sikerült a nagyobb, merészebb terveket megvalósítani.
Hányan lakják Árkost?
A legutóbbi népszámlálás alapján 1727-en volnánk.
A nemzetiségi megoszlás az milyen?
Közel 30 fő román ajkú, 96-97%-ban magyarok vagyunk.
És nagyon felkapott hely lett Árkos, költöznek ki városról is.
Olyan sokan még nem költöztek be, viszont a demográfiai mutató szerint 203-mal nőtt a településünk lakosainak száma. Persze a város közelségének tulajdonítható létszám szaporulat, de nem csak új lakók költöznek, hanem hál' Istennek a fiataljaink is egyre többen látják, úgyhogy nem érdemes máshol keresni a megélhetést, hanem inkább ők is hazahúzódnak, itt telepednek le, itt építenek maguknak. Részben, mondom, a város közelségének tulajdonítható, részben pedig az előbb elmondott fejlődésnek, és nem utolsó sorban a helyi önkormányzat által gyakorolt adópolitikának is, mert az sem utolsó szempont, hogy egy x köbcentis autóra mennyit fizet nálunk, és mennyit fizet mondjuk Sepsiszentgyörgy.
Mivel foglalkoznak az árkosiak?
Vannak vállalkozók is, de nem ez a tulajdonképpeni arculata. Vannak mezőgazdasággal foglalkozó állattenyésztéssel, sajnos azok száma egyre csökkenőben, és de döntő többségük a városban dolgozik.
Külföldön vállalnak még szezon munkát? Vagy most, hogy megvannak a feltételek, egyre többen itthonban gondolkodnak?
Nem jellemző, de elég szép számmal vannak, akik európai államokban dolgoznak. Nem jellemző, hogy annyira gravitálnának, mint mondjuk moldvai falvakban, hogy gyakorlatilag szinte elnéptelenednek a 20-as, 30-as nemzedék emberkéi. Hát nálunk csak a választói jegyzékből is látszik, hogy az 1400 szavazásra jogosult emberből közel 200-an nem élnek a településen.
Milyen az együttélés
a beköltözöttek és az őshonos árkosiak között. Ez hogy látszik innen a hivatalból nézve?
Meglehetősen több arculata vetülete van ennek az együttélésnek. Egyértelmű, hogy akik a városról költöztek ki, hozták magukkal azt a másik típusú igényt is, amire vagy tudunk kielégítő megoldást találni, vagy nem annyira. Gondolok itt én egy színházi életre, egy opera, egy ilyesmi, ami ugye faluhelyen az nem csak nálunk, hanem máshol sem adott. Az iskola nevelési kérdésekben is tényleg megteszünk majd mindent, mert nem kis büszkeséggel mondom, hogy nálunk bölcsődétől napközin keresztül délutáni oktatáson az otthoni idősbeteg gondozásig mindenfajta szociális tevékenység megvan. Ennek ellenére például az olyan beköltözöttek döntő többsége kevés kivétellel úgyis a városba viszi a gyermekeit, azokba az oktatási intézményekbe iratja be. Mint ilyen, annyira nem szorgalmazzák mondjuk az itthoni gyerekekkel való intézményi együttélést.
De örömmel tapasztaltam, hogy legalább 15 gyerek van más településről, sőt még Sepsiszentgyőről is ide jár, mert talán itt jobb a feltétel ebben az iskolában. Hát látom, gyönyörű szép épület, gyönyörűen fel van szerelve, jók a tanárok. Ez most már kezd trend lenni, főleg Csík környékén tapasztalom ezt.
Ez is nagyon nagy öröm, hogy tényleg gyakorlatilag mindegyik pedagógus szakképzett, és valóban igyekszünk. Egyik uniós pályázatunk most fejeződik be, lassan elkezdték hozni most már az iskolai felszereléseket, segédeszközöket, ilyesmit. És a másik uniós pályázatunk a régi épület felújítása, ahol helyet adunk tornateremnek, esetleg közösségi teremnek, ahol nyugodtan elfogyaszthatják például a délutáni oktatás közben felszolgált melegételt. Azért dolgozunk tulajdonképpen nem annyira magunknak, a következő nemzedéknek. És az eredeti kérdésből kiindulva, nem azt mondom, hogy sérelmezem, csak furcsállom, hogy ha megvan itt minden lehetőség is, ahogy ön is mondott, hogy Sepsiszentgyőről is, vagy más településekről is áthozzák a gyerekeket, mert családias, közvetlen hangulatú oktatás nevelés folyik. És nagyon sokat számít az, amikor egy pedagógus nem 30-ra vagy 24-re kell figyeljen, hanem mondjuk 12-re. Megvan ennek az átka is természetesen, mert némelyek az összevont osztályoktól tartanak. Annak is megvannak a messze menő előnyei. Tehát olyan információkhoz jut a gyerek közben, csak ha füllel is, ha nem teljes odafigyeléssel és nem teljes koncentrálással, amit talán máshol nem hall meg.
Mit szeretnének még megvalósítani itt Árkoson, legalábbis a közeljövőben?
Odafigyelünk a lakosság igényére, és az újonnan létrehozott negyedek felé is szeretnénk kibővíteni az infrastruktúrát. Vízszenny, víz és úthálózatról beszélünk egyelőre, illetve ott is van egy Angel Salini program keretében a Árkosliget lakónegyeden keresztül vezető útot szeretnénk korszerűsíteni. Azon kívül van egy teljesen elkészített gáz ellátást biztosító pályázatunk. Az még egyelőre várat magára, mert a szakminisztérium nem írta ki a pályázatot akkora összegben, hogy beleférjünk. Ha lesz valamilyen tengelyen ilyen kiírás, akkor azonnal benyújtjuk a pályázatunkat. A játszótér, ami szintén a lakosság igényeire válaszolva, rövidesen arra is sor kerülhet. Szeretnénk egy ilyen hétvégi övezetét is kialakítani, ahol ilyen tevékenységek folynak, mert pontosan az olyan beköltözöttek, olyan családot alapító fészket rakó közönségnek gyakorlatilag nincs egy olyan hely, ahol találkozni tudnának, mert a kultúrotthon az Unitáros Egyház tulajdonában van, és nekünk a sportbázis van az, amivel ki tudjuk az ilyenfajta igények egy részét elégíteni. Na hát ezt úgy hívják, hogy piknik park, erre külön törvény is van, hogyha a lehetőség lesz rá, akkor majd a későbbiekben arra is szeretnénk hangsúlyt fektetni, és a szociális hallónkat is bővíteni. Olyan módon, egy picit merész állam egy ekkora településnek, de egy öreg otthont szeretnénk. Benne van a hosszú és középtávú stratégiánkban is. Most már lassan úgy néz ki, hogy kerül rá a hely is, ahol meg lehetne ezt valósítani.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Hunyadi Olga vagyok, az Árkosi dr. Gelei József általános iskola igazgatója.
Mióta vezeti az intézményt az igazgatónő?
Jaj, hát nagyon nagy régiségem van, 96-tól, majdnem 30 éve.
Ez alatt az időszak alatt a gyereklétszám az csökkent, vagy nagyjából stagnál?
Sajnos a gyereklétszám a kezdetekhez bizonyítva elég nagy mértékben csökkent, aminek elsődleges oka főleg a város közelség beszippantja a gyerekeket a várost. Ugyan a mai napig nem értem, hogy miért kedvelik a szülők a városi iskolákat, és nem egy csendes falusi környezetbe tanítatják a gyerekeket. Az utóbbi 10 évben stagnál a gyerek létszám, de azelőtt volt egy olyan periódus, amikor elég rohamosan zuhant a gyerek létszám. Sajnos a párhuzamos osztály az csak álom a mi számunkra. Vannak különálló osztályok, illetve vannak összevont osztályok. Most jelen pillanatban az 5-8 osztályban 3 osztályon működünk, 2 össze van vonva, az 1-4 osztályban pedig 3 osztály van, 2 osztály van összevonva, és van egy külön osztály, ahol 16 tanuló van. Ez a 16 tanulótól a 3 tanulóig minden évben változó, annak is függvénye hányan születtek a faluba, illetve hány gyereket hagynak itt. És amit nagy örömömre el kell mondanom, az az, hogy ettől a tanévtől a Zárkos iskola keretén belül az óvodába bölcsődei csoportot indítottunk. Jelenleg 12 kisgyerekkel működik a bölcsődei csoport, és a jövőbeli terveink között szerepel az, hogy jövő tanévtől napközit is fogunk működtetni az Zárkos iskolába, tehát hosszított programmal, segítve azon szülőket, akik dolgoznak, nem tudják megoldani a gyerekek délutáni ellátását, illetve felügyeletét.
Kimondottan csak árkosi gyerekek járnak ide az iskolába, vagy más településről is beingáztatnak?
Igen, beingáztatnak, nem csak árkosi gyerekek járnak itt, hanem Gidófalváról, Köröspatakról, a környező falvakból vannak gyerekeink, illetve Szentgyörgyről is van 5 gyerekünk, aki 1-4 osztályba kijár.
Ezek a szülők miért döntöttek, hogy inkább falura viszik, mint az előtti szülők, akik városba gondolkodtak?
Elsősorban ezek a szülők egy csendesebb környezetet szerettek volna a gyereküknek. Nagy iskolákból hozták ki ezeket a gyereküket, mind a Váradi József, mind a Mikó. Valószínűleg azért is, hogy ezeknek a gyerekeknek az a környezet nem volt megfelelő olyan szempontból, hogy tanulási szempontból is egy picit lemaradtak, és itt egy kisebb környezetben, ahol 5-6-10 gyerek van, több időt tudtunk fordítani ezeknek a gyerekeknek a felzárkóztatására, ami be is bizonyosodott, hiszen volt olyan gyerek, akit 6-ba hoztak ki. Matematikából pótvizsgás volt, és 8. osztály végére annyira felzárkóztattuk, hogy a képességvizsgája is sikerült, és nem is kis egyel, hanem 7 valamennyivel. Valószínűleg az, hogy mi kevesen vagyunk, a tanár sokkal több időt tud fordítani egy gyereknek az oktatására, és voltak ilyen szempontból jó eredményeink. Most például egy másodikos kisfiút hoztak ki a városi iskolából, ők Angliából költöztek haza. A kisfiú, mivel picit le volt maradva az angli oktatási rendszer, az egy évvel visszább van, nem tudott felzárkózni, a Váradiból hozták ki, és itt azt mondja, hogy megtalálta a helyét, itt a tanti sokkal többet tud foglalkozni vele a kevés gyerek mellett. Gidófalváról, meg Köröspatakról, ők nem a várost választották, hanem az Zárkos iskolát, valószínűleg egyéb okokból hozták el a gyerekeket. Tehát vannak, hogy körülbelül olyan 15 gyerek, aki más településről jár az Zárkos iskolába.
Én csodálkozok, hogy csak ennyien járnak máshonnan, mert egy nagyon felújított, nagyon modern iskoláról beszélünk. Sok városi iskola nem néz így ki, legalábbis felénk.
Nagyon-nagyon szép iskolánk van, ezelőtt 10 évvel építettük ezt az új szárnyat, és ami még emeli ennek az iskolának úgymond a szépségét, az a nagy hatalmas udvar, tele fákkal, nagyon nagy zöld környezet, ahol a gyerekek kint szünetben játszhatnak. Úgy gondolom, nem mindegy, hogy egy beton tömb 4 falai között marad benne a gyerek, vagy amikor szép idő van, minden szünetben játszhatnak, télen hóembert építnek, szánkoznak az udvaron. Itt is adott a lehetőség, hogy délután nyugtatás van az 1-4 osztályba. Tehát ha a gyereknek a szülő nem tudja a felügyeletét ellátni, akkor itt is adott a lehetőség, hogy reggeltől délután 4 óráig itt legyen, ebédel a gyerek, szünetben játszik, egészséges környezetben. Azt azért még szeretném hozzátenni nagy bánatomra, hogy az árkosi lakosság úgymond 2 részre oszlik, az őslakósokra, illetve az új lakókra, és hogy az új lakók nem kapcsolódnak be az iskola életébe, egyszerűen nem is kíváncsiak arra, hogy mi folyik itt az árkosi iskolában, hogy milyen szintű az oktatás, hogy milyen eredményeink vannak, pedig nagyon-nagyon törekszünk. Kovászna megye szintén 3 olyan iskola van, ahol bölcsőde és napközi működik. Én nagyon szeretném, hogy akik hallják ezt az interjút, úgymond azok egy picit, amikor meghívom őket, betekintenének az árkosi iskola életébe is.
A tanári közösség az állandó, vagy önök is küszködnek azzal, hogy szeptemberben bizonyos katedrán nincsen tanár?
Is. Ami viszont nagyon jó hír az, hogy az alaptantárgyakot tanító embereim, kollégáim magyar, román nyelvek, angol, francia, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, történelem tanárunk állandó. És a zene is most, sőt, még a torna is most már. Az ilyen két magyarság történelem óra, három szociális nevelés, ilyen pár óra van, amit meg kell oldani ugye évelején, de a tanári korom az már több mint 10-15 éve állandó, nem változnak, tanítónénieim is több mint 10 éve ugyanazok, az óvonénik is, úgyhogy nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk ilyen szempontból. De azt mondanám, hogy állandó a tanári karom, mert az a pár apró óra, ami szeptemberben nekem ki kell adnom a más kollégáknak, az nagyon-nagyon kevés.
És ha jól tudom, tornatanárból még három is van. Ennyi nincsen szerintem egy iskolában sem.
Igen, ez elég viccesen hangzik. Tényleg három tornatanárom, amiből kettő címzetes, és egy kolléganő most két folytonosságot. Hát ez úgy alakult, hogy ennyi kellett neki kiegészíteni más iskolába a katedrájukat, úgyhogy ezért alakult úgy, hogy három tornatanárom van. De valójában nincsen csak egy katedrám, úgy 18 óra, de három ember végzi a munkát ezen a katedrán.
Zömében árkosiak, vagy ingáznak a tanárok?
Ingáznak. Egy óvónéni, aki árkosi, és az összes többi kollega Szentgyörgyül vagy a környező falvakból ingázik.
Ilyen jó körülmények között gondolom, hogy eredményeket tudnak felmutatni. A gyerekek eljárnak-e tandárgyversenyekre, vagy sportolnak-e, iskolán kívüli tevékenységekben részt vesznek-e?
Igen, pontosan ez az, amire büszkék vagyunk, és el is szoktam mondani mindig a szülőknek szülőértekezleten, hogy igen, részt veszünk tantárgyversenyeken. Ha megnézzük a kimutatásokat, akkor bizony, hogy a környékbeli iskolák közül csak Árkosnak a neve szerepel ezeken a listákon, úgymond. Például a tavaly egy kislányunkkal matematika országos versenyen vettünk részt, a falusi iskolák országos versenye, ez a neve a versenynek Kolozsváron. Odáig eljött, úgy gondolom, nagyon szép eredmény, illetve biológiából több alkalommal nyertek megyei országos versenyeket. Magyar irodalomból például az idén is tovább jutott egyik gyerekünk a megyei verséről, jó eredményt ért el. Azon kívül a kicsikéknél helyesírási versenyen, megyei szakaszokra, tehát több tantárgyversenyen, nem csak a helyi és körzeti szakaszokon, de eljutunk a megyei szakaszokig, és van olyan verseny, ahol országos szakaszra is eljutottunk. Tornából pici hiányosság létezik olyan szempontból, hogy nincsen szabványoknak megfelelő tornatermünk, de ez is úgy néz ki, hogy megoldódik a jövőben. Egy pályázatot írtak a polgármesteri hivataltól, és úgy néz ki, hogy a pályázatunk nyerő. Sőt, mi több, ez a régi épület, ami az iskola udvaron található, ez is felújításra kerül. Most már kész van a terv, és neki fognak felújítani azt az épületet, ahol helyet fog kapni egy könyvtárterem, egy tornaterem, egy ebédlő a gyerekeknek, illetve még egy osztályterem lesz kialakítva.
8. elvégzése után mindenki tovább tanul?
8. osztály után minden tanulónk tovább tanul, van, aki liceumban, van, aki szakiskolában, mindenki képességeinek megfelelően, de évekre visszamenőleg, ha megnézzük a kimutatásokat, minden tanulónk tovább tanul.
Mire a legbüszkébb az igazgatónő?
Hát én a legbüszkébb a közösségre vagyok, úgy a gyerekekre, mind a kollégákra. Egy nagyon jó összefort, családi hangulatban működő iskola vagyunk, ismerjük egymás problémáit, gondjait, együtt örülünk, együtt szomorkodunk, együtt vagyunk az iskolán kívüli tevékenységeken, tehát nem osztályonként külön szakadva, hanem mindent együtt végzünk, együtt csinálunk. És büszke vagyok arra, hogy olyan falusi iskola vagyunk, aki úgy a képességvizsgán szép eredményeket érünk el, mint a különböző tantárgyversenyeken.
Thank you.
Nevem Ferenci Zoltán Sámuel, műemlékvédelmi szakmérnök.
Milyennek a műemlék épületek itt Árkoson szakszemmel nézve, és a mai építkezés mennyire illik ebbe a környezetbe?
Árkoson a műemlék jegyzékünkön az unitárius vártemplom van rajta, és a Szentkereszti kastély, és ennek úgymond a védelmi zónája is beletartozik, és ezt is akkor jó lenne, mindig akkor figyelembe vegye az újkori építkezések, az újkori igények. Ugye a falukép az változik, mi is változunk, ezt a változást, ezt megállítani, vagy konzerválni elég nehéz, bár műemlékes szakmérnökként ez az egyik célunk, hogy az épület örökséget, mint érték, hogy azt akkor felismerni, és valamilyen szinten abba akkor beilleszkedni. Így ez alatt azt is értem, hogy egy ilyen faluképbe ugye akkor tud az igazán jó lenni, hogyha az valamilyen szinten úgymond harmonikus, tehát az épületek úgy összecsengenek egymással. Új épületek esetében is igen, lehet a régit is akár lebontani, helyette mást építeni, csak azt úgy kell, hogy figyelembe kell venni a szomszédnak az épületeit, figyelembe kell venni az utcának a képét, és akkor így áll össze egy ilyen közösség, ugye ez a nagy falu közösség, ami aztán levetül ez az összhang, és ez a harmónia, ez a közösségünkre is átvetülhet, és a közösségünk belül, mint a családba is. És akkor hiszem azt, hogyha a családon belül harmónia van, és jól tudunk működni, az kivetülhet egy közösségre, és egy közösség is kialakulhat, és a közösség, hogyha jól működik, akkor az a faluképbe is kivetül. Én itt látom az egyik nagy problémát ebbe a épett örökség védelembe, hogy a közösségeinket kellene valahol, és a családjainkat megerősítenünk, és azáltal tudnánk védeni az örökségeinket.
Árkos egy rendkívüli helyzetben van, költöznek folyamatosan ki városról ide lakók, és bizonyára, hogy előbb-utóbb elfogynak az eladó házak, és új negyedeket kell nyitni. Ilyenkor mi a helyzet? Akkor abban az új negyedben bárki úgy építkezik, ahogy akar, vagy mivel Árkoshoz tartozik, csak azért kéne igazodni a hagyományokhoz?
Távolról kellene induljunk, ez a múltban, ez ugye ez úgy történt meg, hogy az emberek, amikor építkeztek, akkor ez csak egy ilyen kalák, egy ilyen családi építkezés volt, megvoltak a jól bevett formák, épület minták, és amit ők tudtak jól, azt próbálták mellette is, a környékén is pont azt újra megismételni és megépíteni. A mai világ egy kicsit olyan másképp van ilyen szempontból, mert itt mindenki egy individuum, mindenki saját maga akarja eldönteni, hogy mit hova épít. Műemlékes szakemberként mi azon a véleményen vagyunk, hogy a falu terjeszkedést azt mindenképp meg kell előzze egy ilyen koncepcióterv. Tehát annak a zónának jó lenne, hogyha lenne legalább egy vázlat szinten elképzelve, hogy mit szeretnénk, 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva. Ajánlatos lenne először kiépíteni az infrastruktúrát, és utána az épületeket. Nálunk sajnos az a bevett szokás, Árkoson és sok helyen máshol is, hogy először a házak épülnek meg szűk utcákkal, nincsen megfelelő kanalizálás, nincsen vízbekötés, helyenként még az áram is gond, és hogy kezd nem élhető lenni, egyébként már nagyon sok példa van, főleg Brassó környéke, hogyha rá tekintünk, akár Barca, Szentpéter, Keresztényfalván, ahol már miközben úgy tűnik, hogy mindenki városról ki akar költözni vidékre, ott most pont egy kicsit megfordult, hogy lassan vissza akarnak költözni, mert hogy nem élhető egy ilyen hangyabolyban élni szűk utcákkal, tehát hogy a közszállítás, a szemétszállítás is néha gondot okoz a télen, a hóeltakarítás, mert általában az önkormányzatok nem veszik át ezeket az utakat. Így elég nehezen fenntartható az egyéni falu fejlődés, tehát hogy ezeket mindenképp önkormányzati, akár megyei szinten jó lenne kicsit akkor koordinálni. Ezért fontos megjegyeznünk, hogy ez a kultúrtáj, amit mi most nagyon felértékelünk, és hogy mennyire szép helyen lakunk, hogy ezt is úgymond védeni kell, nem csak az épület örökség és nem csak a falukép fontos, hanem az a táj is fontos, ami minket körbevesz, hogy igyekezzünk ne a dombtetőre építeni, hanem úgy, hogy az emberiség is már régóta ezt akkor teszi, hogy a völgyekbe is akkor patak mellé építkezik.
Sokat kell veszekedni azokkal az emberekkel, akik most akarnak építeni? Vagy ki kell velük veszekedjen? A polgármesteri hivatal, a szakmérnök, vagy ki egy ilyen helyzetben?
Veszekedés az, igen, az a több szinten működik, bár itt én azt látnám, hogy erre mi lenne inkább a megoldás, az lenne, hogyha olyan építészeink és olyan tervezőink lennének, akik az indulásból már le tudnák idézőesen menedzselni a megrendelővel, a tulajdonossal, hogy már olyan tervek készüljenek el alapból, amin már később nem kell veszekedni.
Na jó, de van az a pénz, amiért korpásodik az ember haja.
Igen, tehát így van a való életben, hogy nagyon sok olyan terv készül, ahol gyakorlatilag a megrendelő diktál. Ugye itt megint vissza kell kapcsoljak ahhoz, hogyha van egy megfelelően működő közösség, és hogyha megvan a megfelelő szomszédi jó viszony is, és hogyha én gondolok a szomszédomra is, meg vagyok győződve, akkor olyan épületet építek, olyan lesz a kerítésem is, amelyik a szomszédéhoz akkor igazodik. Ha a szomszédomat nem veszem számításba, a szomszédomat nem is ismerem, akkor elég nagy az esélye annak, hogy akkor én azt építek, amit én akarok.
Akkor a kerítés lesz, mint a kínai nagyfal, hogy még át se lásson a szomszéd.
Ugye ez is egy cél, hogy most az ember az, miközben régebb úgymond akár a templom ajta is nyitva volt, és a kapunak az ajta is nyitva volt, és hogy otthonról elmentek, akkor a seprűt oda támasztották, és az jelzés értékű volt, hogy akkor nem vagyok itthon, és akkor ne gyere be. Most mindenki a napi robotmunka után sokan arra vágynak, hogy érjen haza, az ajtót, kaput zárja be is, üljön be a házba is, őt ne zavarja se szomszéd, se a közösség, se az egyház, se a rádiós.
Nagyjából körbejártam itt a települést, én nem látok olyan nagyon-nagyon kirívó eseteket, de szakszemmel ön lát-e olyan épületet, ami jobb lett volna, ha nem épült volna meg?
Rossz példák Árkoson is vannak, mint szerintem sok más helyen is nálunk Erdélyben. Én inkább azzal a válaszsal bújnék ki, hogy ne konkretizáljak, hogy az előjáróink, tehát azok az emberek kellene ügyeljenek elsősorban, hogy hogyan építkeznek, akikre fölnéz a falu közössége. Tehát az önkormányzati vezetők, a lelkészek és maga tehetősebb létre, most gyakorlatilag arra néz fel a mai ember. És hogyha ők ezt az építkezéseiket az épület örökségnek a védelme szempontjából teszik, és minőségi, fenntartható és a faluképbe beéleszkedően próbálnak bármiféle javítást, de akár új épületet elkezdeni és megvalósítani, akkor hiszem azt, hogy ott a jó példa akkor ragadós lesz. Ugye ezt én sok helyen el szoktam mondani, hogyha a lelkész a parókián lecseréli a nyilászáróit a régi fa és megfelelő nyilászáróit PVC termopára, és akkor esetleg a fehér is, akkor ne csodálkozzunk azon, hogyha a szomszédnéni is lecseréli. Tehát, hogy az előjáróink kell ebbe példaértékűen működjenek, és akkor ezáltal bízunk benne, hogy megmarad az a falukép és az a harmónia, ami számunkra jó.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Máté Ágnes vagyok, Jankovics Bésán Elemér élettársa.
Mióta élnek itt Árkoson?
2 éve, Elemérre picit több, mióta visszakapta a kastélyt a család. Ő az egyik örökös.
Elég problémás volt a visszaadás, annál könnyebb volt az elvétel. Most mi működik itt a Szentkereszti kastélynál? Lakóház, vagy más célra is használják?
Mi benne lakunk, tulajdonképpen csak az északi szárnyat használjuk, mert a fűtése az elég bonyodalmas. Főként nyári időszakban esküvőket lehet itt szervezni, egyéb eseményeket. Van erre igény, és nyitottak vagyunk rá.
Mennyire kaptak vissza egy más kastélyt, mint amit elvett annak idején az állam?
Belülről azt tudnám mondani, hogy teljesen át van alakítva. Ugye a 80-as években Ceausescu-nak átalakították vadászkastélyá, teljesen ki volt ürítve a ház, amikor Elemérék visszakapták. A felső szint teljesen átalakítva, fürdőszobák, betonlépcsőt építettek be, szóval nyilván már nem az, ami volt. Viszont szerencsére külsejében megőrizte a neobarokk, neoreneszánsz elemeket ötvöző homlokzatokat.
Tervezik visszaállítani a többé-kevésbé eredeti állapotot? Mert most nagyon sok kastélynál van ilyen törekvés.
Természetesen ez a cél, viszont mivel a román állam pert indított a tulajdonosok ellen, rögtön a visszaigénylési per lejárta után, és ez szerepel a telekönyvi kivonaton, sajnos addig nem lehet igényelni semmiféle támogatást, amíg az újabb per le nem jár. Szóval ez nagyon megnehezíti a felújítást, mert ez egy hatalmas volumenű munka, és önerőből képtelenség felújítani.
Mivel műemlék is, még bonyolultabb a helyzet, gondolom.
Így van, A-kategóriás műemlék, Romániában ez a legfősőbb szintű besorolás.
Itt van a szomszédságukban egy vendéglő. Mennyire zavarják a kerts, a kastélynak a nyugalmát egyes emberek, vagy egyáltalán zavarják-e?
Nem, egyáltalán nem zavar bennünket. Tulajdonképpen az a terület, ahol most a vendéglő áll, eredetileg a kastélyhoz tartozott. Sajnos most már ez nem így van, de egyáltalán nem zavarják egymás programjait, úgy érzem.
És a másik oldalon megvan egy ilyen felnőtt képző központ, az is ide tartozott? Az a terület is?
Igen, ide tartozott, most már nem. Biztos látta az oroszlános kaput, az volt a bejárat a területnek.
Van a dendrológiai park, azok a ritka fajok, azok mennyire maradtak meg az évek folyamán? Vagy itt is hiányt érzünk?
Van erről egy lista. Pont a napokban olvastam el, Kisgyőgy Blanka készített arról egy átfogó tanulmányt, az tartalmaz egy növénylistát. És bizony maradtak meg. Sajnos még nem sikerült föliratoznunk őket, de várjuk egy szakember segítségét, és hamarosan ez is meg fog történni. Maradtak meg, nem olyan számban, amilyennek lennie kéne, de ma is dendrológiai parknak van számon tartva.
Látogatható a kastély meg a park?
Hivatalosan most még nincs megnyitva ez a terv. Most azon dolgozunk, hogy tisztítsuk ki a parkot, hogy minél látogathatóbbá tegyük. Kiirtottuk a nem ideillő kis csemetéket, meg sétányokat kezdtünk tisztítani, a tavat is kitisztítottuk, érkeztek bele halak. Minden alakul, de még nincs olyan szinten, hogy jó szívvel meg tudjuk nyitni a közönségnek.
Az árkosiak hogy viszonyulnak a kastélyhoz, a parkhoz? Ők büszkék arra, hogy van egy ilyen itt Árkoson?
Szerintem büszkék is lehetnek, hiszen tényleg gyönyörű ez a hely, meg az épület. Az itt lakó, az utolsó örökös Szent Kereszti Béla nagy szerepet játszott a helyiek életében, nagyon nyitott ember volt. Én hasonlóan jellemezném elemért is egyébként, úgyhogy igen, a nyitottság megvan, meg szerintem büszkék rá.
A báró úrra hogy tekintenek fel, mint annak idején a bárókra, a grófokra, vagy ő is egy ember, és ha közvetlen, akkor megvan az alaphang?
Mindenki elemírként emlegeti, és ez így van rendjén. Szerintem az az idő már egy picit lejárt, vagy átalakult. Nagyon sok barátunk van Árkoson, egy szuper csapat települt ide be Szent Györgyről, szóval teljesen közvetlen a viszony.
Kovács Zsolt vagyok, az Árkosi Fészek Lakó Egyesület elnöke.
Mi kollégák is vagyunk a Marosvásárhelyi Rádiónál, te vagy a sepsiszentgyőri tudósítónk, tehát veled kivételesen tegező viszonyban beszélgetek. 16 éve azért már itt rakod a fészket Árkoson. Bejöttek a számítások?
Tökéletesen bejöttek, és furcsa nekem, hogy nem én tartom a mikrofont. Én egyébként városi fiú vagyok, Sepsiszentgyörgyön születtem, és ott is nőttem fel, de a vidék az nem állt távol tőlem. A gyermekkoromat a nagymamáinál töltöttem, és amikor összeházasodtunk a feleségemmel, Blankával, aki ugyancsak újságíró, akkor sokat beszéltünk arról, hogy szeretjük a várost, de a nyugalmat, meg a tömbház után szeretnénk egy kertes házat. Szétnéztünk a környéken, és abban meg tudtunk állapodni, hogy Árkos az, ami tetszik nekünk. Nem szeretünk volna olyan helyre költözni, ahol így az élet átmegy előtte. Érsz egy házba, és a főúton zajlik az élet, mennek át, olyan, mintha az élet futna el előtte, hanem egy ilyen csendes települést kerestünk, ez volt egy tökéletes hely az Árkos.
A szakmádat itt is tudod űzni, sőt a hobbiidat is, úgyhogy nem a világ vége van ez az Árkos, bár úgy tűnik sokaknak a főútról nézve, mert ott van egy letérő, és ki tudja, meddig kell a dombok között kanyargózni, és egy nagyon élhető településnek látom én, nem hiába költöznek nagyon sokan ide.
Pontosan Árkosnak előnye és valahol hátránya is az, hogy nagyon közel van Sepsiszentgyörgyhöz, 4 kilométer választja el a két települést egymástól, de amikor kiszakad Sepsiszentgyörgyből, akkor rögtön megtalálod egy gyönyörű falut és azt a nyugalmat, amit az ember szeret vidéken. A hátránya nyilván ugyancsak a megyeszékely közelsége. Nem alakultak ki vidéken olyan infrastruktúrák vagy olyan lehetőségek, amit egyébként 4 kilométerre arrébb megvannak, és sokan ott is keresik, mondjuk a szórakozási vagy a kultúrához való hozzáférési lehetőségeket.
Ez a Fészek Rakó Egyesület hogy fogalmazódott meg, vagy mi motivált, hogy hozzatok létre egy ilyent?
Én azt hiszem, hogy egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk itt, mi Árkosra költözöttek. Egy olyan közösség kovácsolódott, amit a más falvakban élő barátaink irigyelnek. Ugye 2000-es évek elején kezdődött el egy nagyobb hullámba a városból való kiköltözés falura. A 2000-es évek elején mi is akkor költöztünk, és rengeteg család kiköltözött Árkosra. Egyébként ez a tendencia folytatódott. Háromszéken, Árkos, azon kevés kevés települések közé tartozik, ahol a lakosság dinamikusan nő, éppen a kiköltözötteknek köszönhetően. Most, hogyha jól tudom, akkor Árkoson olyan 60%-a a tőzsgyökeres árkosiak, és 40% már az ide költözöttek. Hogyan alakult a Fészeklakó Egyesület? Ugye a neve is mondja, hogy mi itt raktuk a fészket. És akkor 2008-ban volt, akivel ismertük egymást Sepsiszentgyörgyről, volt, aki ismert egy másikat, és feltérképeztük, és azt láttuk, hogy van körülbelül 40 család, akiben az a közös, hogy Sepsiszentgyörgyről költözött ide. Mi lenne, hogyha ez egy közösségi formálnánk? 2009-ben szerveztük meg az első majálist, akkor azt mondtuk magunknak, hogy először mi kovácsolódjunk egy közösségé, és azután nyissunk valamilyen formában az itt lakók irányába is. És akkor megszerveztük a majálist, bemutatkoztunk egymásnak. Az is igény volt, hogy az éppen akkor született, vagy még nagyon kicsi gyermekeinknek legyenek barátaik. És akkor így kovácsolódtunk mi is a gyermekek által össze, most már nagyon szoros barátságok alakultak ki.
Az őslakósokkal mennyire sikerült összehaverkedni?
Most már azt mondom, hogy mindenki ismeri egymást, és a Fészeklakó Egyesület célja azon túl, amit az előbb mondtam, hogy mi magunk alakuljunk egy közösséggé, az is volt, hogy ezeket a láthatatlan falakat, vagy néha érezhető falakat próbáljuk lebontani, és az egész közösséget próbáljuk egy kicsit felisrázni, meg összekovácsolni. Rengeteg eseményt szerveztünk az elmúlt években. Most ugye itt ülünk az Unitárius Közösségi Ház udvarán, innen nem messze, néhány évvel ezelőtt a kezdeményezésünkre építettünk egy játszóteret, a helyi közbirtokosság, meg az önkormányzat és az Unitárius Egyház támogatásával is. A játszóteret azért, hogy a mi gyermekeink, meg az itt élő gyermekeknek legyen, ahol játszaniuk, és ahol van játszótér, ott a szülők is összegyűlhetnek, találkozhatnak, beszélgethetnek. A játszóteret egy kicsik nagynapja Árkoson nevű gyermeknapi rendezvénnyel indítottuk, ahol ismét a közösségi volt a főszerep. De hát szerveztünk adventi koszorú készítést, tojásfestő műhelyt, táncházat szerveztünk, gyermeknapokat szerveztünk, volt év, amikor besegítettünk a falunapokba, és most van egy számomra nagyon-nagyon kedves rendezvényünk, ezt a tavaly kezdtük el, először ez a Fesztivárkos, a Unitárius Vártemplom falait felújították, megerősítették, éppen ezért most már be lehet lakni ezt a nagyon szép udvart, és Bíró Attila, unitárius lelkész ajánlotta fel, hogy hozunk életet a templom falai közé, és kitaláltunk egy nagyon vagány, hát fesztiválnak nevezzük, de hát ez egy egynapos rendezvény, egy ilyen nyáresti vigadalom, ahol próbálunk nem falunapot szervezni. Itt nagyon fontos az, hogy nem falunap. Olyan programokat, ahol megmutatjuk a helyi értékeket, így a helyi képzőművészeket, a helyi zenészeket, a helyi gasztronómiát, a helyi turizmus kínálatát, minden próbálunk helyit felmutatni, olyan művészeti ágakat is, amely nem csak a hagyományos, hanem kortárs is. Tehát próbálunk egy picit a kortárs művészetek vagy szórakozási lehetőségek iránt is nyitani egy nagyon vagány rendezvényt, amit idén szeretnénk folytatni.
Akkor téged nem csak újságíróként, hanem zenészként is ismernek?
Én azt hiszem, igen. Egyébként van egy hobbi zenekarunk, aki ebből a közösségből nőtt ki, mert hogy szétnéztünk ennyi család között, kiderült, hogy van, aki énekel, van, aki gitározik, én basszusgitározok, van, aki dobol, tehát van egy helyi zenekarunk is. Ez egy hobbi zenekarunk, akivel egyébként a tavaly felléptünk a Fesztiválkos nevű eseményen, de hát máshol is szoktunk fellépni, nyilván más zenekaraim is vannak, igen. Ez a Love Machine szinte zenekar.
Nagyon sok az árkosi rajongótok?
Hát főleg árkosi rajongunk van. Hobbi zenekarként fogalmaztuk meg magunkat. Az olyan, mint mikor nagyon sok haver eljár hetente focizni, mert az jelenti, amikor levezeti a stresszt. Mi hetente nem focizni járunk, nem vagyunk alkalmasak a focira, talán a zenére inkább. Ez nekünk egy ilyen kikapcsolódási lehetőség. Én ezt úgy fogalmaztam meg magamban, hogy olyan, mint a számítógépen a reset gomb, hogy mikor zenélsz, akkor minden más elfelejtesz, és tényleg nagyon hálás vagyok ezért a hobbiért, ami számomra a zenélés egy hobbi, hogy de minek vannak hobbiai, ami kikapcsol, ami elmozdít abból a mindennapi futásból, és ez a reset gomb számomra.
16 évvel ezelőtt fészket kezdtetek rakni, ez van annyira erős, hogy hosszú távra lehessen tervezni?
Nyilván a csoportdinamika, ennek nem vagyok szakértője, de már akkor, mikor elindultunk, akkor felhívták a figyelmünket rá, hogy mert mikor sokan vagytok, akkor mindenkinek van valami ötlete, és ezt kell összehangolni. Ez sokszor nehéz, meg van, mikor a fókusz elviszi máshova. Voltak évek, amikor csendesebbek voltunk, de kialakult egy olyan társaság, hát mi járunk egymáshoz, jó barátok vagyunk, gyakorlatilag minden hétvégénket együtt töltsük. Hogyha nem is mind ez a nagy csapat, de különböző kisebb csapatok, és összejárunk, és Kerezbe, és Kasul, és én azt hiszem, hogy ez egy összeforrott közösség. Most már nem tudom, hogy mi robbanthatná szét.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Balint Zoltán vagyok, argosi lakos.
Hogy jött az ötlet, hogy nyisson egy vasalóházat, meg turizmussal foglalkozzon?
Én turizmussal már rég dolgozok. Én 15 évesen kezdtem gyűjteni a régiségeket. Gyermekként előre a Csernatoni Haszmanpál Múzeumhoz gyűjtöttem. Időközben meggondoltam, hogy minek hordjam el Arkosról a régiségeket. Meggyűjtöm, hát ha lesz lehetőség, hogy Arkoson is legyen egy ilyen helytörténeti, néprajzi, népipari gyűjtemény, amit Csernátonban is van, ahhoz hasonló. Nem ugyanolyan, de ahhoz hasonló. Tehát amilyen megenged a lehetőség. És így sikerült, hogy az Arkosi Unitárius Vártemplomba itt, a délnyugati bástyába két szinten 20 éves születésem napján megnyitottuk a múzeumot, és azóta bővül. Nagyon kinőtte hamar a vártemplom bástyáját, és így építésre folyamodtam a szülői ház kertjébe, odaépítettem egy külön telekre, hova tovább többbe került fenntartani, és ez fent kell, mert jó, hogy fenntartom 1-2 évig, 5 évig, de ez hosszú időt, sok pénzt is igényel. Sokan jöttek, látogattak, és hogy hol vannak megszállva, hát hogyha itt vannak, ott vannak, közel vannak, vagy távol vannak, milyenet csinálnék én is egy panziót, ahol meg tudnak szállni. És akkor így jött a lehetőség folyamatosan, a Jóisten is megsegített, mert jól imádkoztam, és így sikerült mindent megvalósítani. Előre úgy volt beírva, mint Arkosi Táj Múzeumért panzió. Az volt a reklám szövegje is, hogy aki nálunk szállást foglal, az a múzeumot is támogassa. Másfél évig ez volt, aztán sajnos került egy jó akaró, aki feljelentett, és meg kellett változtatni a nevét, hogy mi is legyen a neve, hogy a múzeumot is képviselje, mégse múzeum panzió legyen, mert az is hogy hangzik. Nagyon sok tartcsoportot gyűjtök, és van a vasalógyűjtemény, ami egyedi a környékbe, abból indult ki. Mivel, hogy dolgoztam több helyen, Arkoson egy olyan családnal szakács nevezetőek, akiknek szintén panzióik volt. A szakács kell a vendégeknek, hogy főzni kell, az agyneműt vasalni kell, ugye, hát akkor így legyen vasalóház a neve, és így lett. A gyűjteményt is képviseli, de azért még most is úgy reklámozom, hogy aki nálunk szállást foglal, az egy nemes céltes támogat. Mert nincs még olyan panzió, aki fenntartson így egy múzeumot.
Hány vasaló van a birtokában?
500-nál jóval több van, tehát 511 féle van most jelenleg.
És ez mind Arkosról meg a környékről gyűlt össze?
Jaj, nem. Arkosról is gyűltek össze, a környékről is. Én a legtöbbet a Körös-Feketetúi vasaron vettem, tehát oda járok rendszeresen, és onnan veszem. Internetről is vettem jó párat, de a legtöbb az a Körös-Feketetúi vasarról van. 300-nál jóval többet vettem onnan a Körös-Feketetúi vasarról.
Más tárgyat is, vagy csak kimondottan vasalókat?
Rengeteg minden van a bölcsőtől, a koporsóig, rengeteg minden van szerszámok, mert asztalosnak tanultam, akkor nagyon sok fa megmunkálás eszközei vannak, kevés mezőgazdasági eszközök, abból nem is akarok sokat, csak egy ilyen kicsi szemléltető, hogy legyen. Konyha használati eszközök, mindenféle mérés eszközei, ami egyszer létezik, és 1600-nál több írott tojás is van, rengeteg minden esze van, hogy írott dokumentumok, amit egyszer az ember elképzel, minden van. Üveg, porcelán, tehát erdélyi üvegművességgel kapcsolatos tárgyok, sok minden van. De enni nem kér egyik sem, csak ápolást kér, és figyelmet, takarítást. A textiliák, amelyikek inkább több igényt, a többszöri felfigyelést a moly ellen, vagy a falka szú ellen, a fémek a rozsd ellen, de hogyha valamennyire kezelődik, akkor egy kicsit meg tudjuk hosszabbítani az életet. Eléggé utolsó napokban vagyunk minden tárgynak, főleg a régebbi tárgyaknak az összegyűjtésébe, nagyon kiürült a környékünk. Azért is fontos, hogy mindenhol legyen egy idézőjelben lévő őrült, aki ilyeneket gyűjt össze, mivel hogy nem csak a szellemi értékeinkre kell, hanem a tárgyi értékeinkre is kell vigyázzunk. Nagy hangsúlyt fektessünk mindenbe, mert ha mi nem vigyázunk, más örvend, hogyha eldobjuk, kidobjuk. Foggal, körömmel meg kell ezeket mentsük.
De ez az őrület, ez nem kerül sok pénzbe? Mert gondolom, hogy ajánlanak is fel, de azért, hogy említette, zömét megvásárolja.
Elég sokba kerül, de hogyha megszámolom, hogyha szivaroznék, akkor körülbelül annyi rea menne a mindennapi szivarozásra. Tehát nekem ez egyféleképpen meg is marad. Mert nem mindegy, hogy veszek egy csomagszivarot 20 lájék, hogyha leosszuk per napjára, sok mindenkinek nem is elegendő egy csomag szivart. Azt is lehet mondani, hogy én azt a szivararat, mert amikor egy hónapban van, hogyha 20 lájjel van 600 láj, egy évben van 7200 láj, többet belékőtök sokszor, de van, amikor kevesebbet, tehát így változik. Mikor elmenik a vásárokba, akkor viszek pár ezer lájt, mikor hogy sikerül, mutatom, hogy vittem 5000 lájt is, vagy 7000 lájt is, de hogyha megszámoljuk, és ha szivaroznék, akkor azt ugyanúgy csak úgy elfüstölném, és az, ami nem mindegy, hogy mire költsük azt a pénzt.
Van egy lengyel feleség, ő mennyire partner ebben a szenvedélyben?
Eltűri ezt a szenvedélyt, tehát ez a legfontosabb, hogy eltűri. Hogyha leteszek valamit valahova, akkor az ott marad, vagy éppenséggel helyre tudom vinni, nem kidobódik. Nem ott lakunk, ahol van a múzeum, tehát külön telken van, külön van a panziónk is, jelenleg 11 szoba van, mindegyik saját fürdőszobás.
Honnan jönnek a látogatók, és honnan jönnek a szálló vendégek?
A látogatók azok kevesen vannak, kevesen tudnak rólunk. Egy az, hogy divatturizmus van. A kultúrturizmus az nagyon megcsapant, visszabesett. Most inkább a kvadozás, vagy ahogy mondják, ezekkel a négykerekűekkel járnak, vagy a medvelás, vagy inkább amit hallanak újságban, tévében, rádióban, bárhol, vagy olvasnak, az idővel lassan csak hallgatott lesz, fognak tudni róla. Ha netán egy ember elmondja, lehet, hogy az nem elegendő, de hogyha már hallják több mindenkitől, mind a gyilkostól, Békásszoros vagy Szent Annától, akkor arról sokan beszélnek. És így akkor sokan halnak róla, akkor sokan elmennek oda. Kitartani kell, amíg ez minden így lassan beindul. És egyedül csinálom, tehát ez is nehéz. Nem fizetést kapok ezért, hanem a saját pénzemet állandóan beléfektetem. Úgy az építkezésbe, most az építkezés is drága. Tavaly is 10 000 lánynél többet tettem csak az építkezésbe, és mégse hallottam olyan sokat, mivel hogy az épületanyag is nagyon megdrágult.
Idegen vezetéssel is foglalkozik, csoportokat kísérget itt Székelyföldön, meg távolabb is.
Én úgy mondom, hogy ez nem idegen vezetés. Nekünk, az anyországiak, vagy az itteni magyarok, nem idegenek. Más nyelvbe, a németbe se, az angolba sincs benne, vagy más nyelvekben nem így van benne, hogy idegen vezető, hanem tarlatvezető, vagy honismereti vezető, vagy ehhez hasonló. De sajnos a magyarba úgy ment be a tudatba, és ezt valahogy ki kéne mosni, hogy a magyarnak ne legyen idegenje, mert nagyon sokan azt akarják, ahogy felszabdalták Nagy Magyarországot, hogy most még jobban széthúzzák a magyarságot. Tehát mindennel. Hát hogyha azt mondjuk idegen, akkor már egyféleképpen egy fal van beépítve ember és ember közé. Le kell az ilyen falakot bontani. Inkább azt mondjuk, hogy csoportvezető, vagy honismereti vezető. Annyi hihetetlen, milyen sok megfelelője van ennek, hogy ne idegen legyen.
Zoltán minek tartja magát?
Én honismereti vezetőnek, mert ezt a hont mutatom be az idejövőknek. Nem mindenkinek, akik nálunk szállnak meg, azoknak menjek el, vagy még úgy egy-két ismerősnek, de ez kevés. Azért menjek el, mivel hogyha netán nincs úgy annyi vendég, vagy ha telt ház van, akkor megyek velük, hogy bemutassam a környéket.
Emellett még valami mással lehet foglalkozni, vagy ez ilyen egész emberes?
Ez mellett még kell foglalkozzak, mert család van, meg kell éljünk, tehát egyik napról a másikra kell lépni. Alkalmi munkát is vállalok, közben építkezés, fanyás, és mikor, ami kerül, a kéményseprésztől a masszírozásig, ami kerül, csinálok én elég sok mindent, amire üdőm és erőm van, és egyedül, amit meg tudok csinálni.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Kovászna megyei Árkoson készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.